Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Talán ez a sikeremnek az egyik oka. Innen ilyen tréningre beírattam magam. Így nagyon felgyorsult a világ 2 nap alatt. Több aktív játékosunk van, mint ahányan a hétvégén jegyet vettek az NB1-re. Nem volt ez startup, akkor nem kapták kockázati tőkét. Legizgalmasabb része az életemnek. Akkor kezdtem elhinni, hogy így nincsenek határok. Nem volt lehetőség hibázni velük. FBI rajtaütések kezdődtek a 2 cégnél. Olyat még nem láttam, ami ott történt. Csak befelé lehetett a nagy falon adatokat küldeni, kifelé nem. A VB alatt például a Dárdai Pali volt a reklámarca. De akik velünk együtt kezdték, nagy része már nem csinálja. Minden fél évre meg kell újulni. Mindig újat kell csinálni. Olyan dolgokat csinálsz, amire nincs követendő példa. Nagyon sokszor bizonytalan vagyok, hogy lesz-e holnap. Nekik bele kell rakniuk munkát, és azt nagyon nem szeretik. Innentől kezdve már nem a játékot adom el, tudod, hanem azt a hitet, hogy ebben tudunk együtt valami nagyot csinálni.
A mai vendégünk.
Varga Tamás a vendégem a mai műsorban, és hát ahogy bejöttem ide hozzátok, már igazából bele is kezdtünk, még le se jöttünk a beszélgetésbe. Ugye nem tudom, 2 éve találkoztunk talán utoljára a Startup Safarin, amikor új irodába költöztetek éppen, és az egy másik iroda volt, igen, a Mozaik.
Na lehet, hogy 3 volt igazából.
Lehet, hogy 3 éve?
Mert szerintem 2 éve vagyunk ebben az irodában, ahol akkor most vagyunk, és egy év után elkött. Nagyon megy az idő.
Itt szalad, igen, az idő.
Sőt, még előtte egyszer találkoztunk, mert voltam egy ilyen time management előadásodon, amit talán akkor találkoztunk.
Igen. És ez egy nagyon jó kifogás arra, hogy ismét találkozunk. Megmondom szintén, én amikor elkezdtem ezt csinálni össze, hát már nyár elén kitaláltam egy podcastet, jól lehet csinálni, mert túl sok jó emberrel beszélgetek. Egyébként, amiket szerintem néha meg kéne osztani, ez a nulladik. Ez a hipotézisem, hogy ez másokat is érdekelhet címmel. És így csináltam egy listát, egy ilyen 50-es listám van, és te ezzel rajta voltál akkor. Én a StatsUp nevezetű cégek kapcsolatban olvastam ezt, azt most egy picit felkészültem, hogy miért meg a sajtóban azon, amit én tudtam, és valahol ezt szeretném végigvenni veled ilyen főmérföldköveken keresztül, de még mielőtt ebbe belemennénk, hogy akkor is, akkor 2000 ekkor létrejött a, igen, nem tudom, hány barát ez a cég. Induljunk valahol a legelére, hogy honnan jön a Varga Tamás, jó? Tehát milyen környezetben indulunk oda, ahova majd végén megérkezünk.
Jó, üdvözlöm a hallgatókat először is. Honnan jövök? Jó kérdés, Nagy Kanizsáról.
Azon túl Nagy Kanizsáról
származom. Nagyon fiatal koromban már szüleim révén ugye kilettem téve ennek az egész vállalkozói életmódnak. Szüleim, jól emlékszem, 1995-ben kezdtek el vállalkozni. Gyakorlatilag ebben nőttem föl, hiszen akkor 11 éves voltam. Nagyon fiatalon elkezdtem édesapámmal tárgyalásokra járni. Ilyen 17 éves korom környékén már vitt külföldre is.
De ez nem egy sarki kisbolt volt, vagy ilyesmi? Mert a vállalkozás azért elég.
Volt egy sarki kisbolt része is, tehát szüleim a WPOP-n dolgoztak. És utána onnan mentek hát kvázi maszeknak, amikor lehetett. Legelőször egy ilyen térképkereskedés plusz nyomtatvány. Kis boltot csináltak Nagy Kanizsa közepén. Ebből lett most már 3 papírbolt, ami azóta is megy 20 pár éve.
Tehát ez egy sikeres vállalkozásnak egyébként lehet mondani.
Egy sikeres vállalkozás, és közben édesapám azt a vámmal kapcsolatos tudását, tapasztalatát ugye tanácsadóként
kamatoztatta.
Igen, jó kifejezés. És én meg belecsöppentem abba, hogy jártunk apuval gyakorlatilag, külföldre főleg a különböző céges útjaira. Ugye amikor eljutottam angolba olyan szinten, hogy tudjak neki segíteni, mert igazából ez indított el a pályámon.
Mi volt abban? Jó volt egyébként valami? Izgé volt ez azon kívül, hogy apukáddal mert...
Nagyon szerettem kocsiba ülni, nagyon szerettem utazni, nagyon szerettem apuval lenni.
De hát az utazásból kiáll neked, amennyire láttam most, igen, igen, nagyon jársam, hogy visszatérjük el. Tehát ez megvolt benned, az utazás.
Igen, és most azon kívül, hogy így középiskolában elkezdtünk pár ilyen internetes ismerőssel, akinek nagy részével soha nem is találkoztam az életben, elkezdtünk egy kis honlapot, eurobarca.hu néven, ami mai napig működik, és a Barca. Hivatalos FC Barcelona szurkolói klub lett azóta.
Aha.
Azt elkezdtük, és igazából az volt az első vállalkozás.
Ezt nem értem. Milyen területen? Magyarországon vagy?
Magyarország.
Hát Magyarországnak ez a Barca
rajongói oldala. Igen. És ezt így 99 körül kezdtük el, még extra.hu-n. Nagyjából úgy nézett ki, hogy részben én csináltam a honlap programozást is.
15 évesen? 14?
Nagyjából 15 évesen. Utána olvasni az interneten, hogyan kell HTML-t szerkeszteni. Extra.hu-n lehetett ilyen nagyon egyszerű oldalt összerakni. És akkor ott megtanultam, utána pedig már informatika órán tudtam ezzel foglalkozni, mivel annyival előrébb tartottam mindenkinél, hogy nem igazán kellett figyelnem ugye az órára. Azt az oldalt egyébként 2006-ban eladtam. Nagyon sokat tanultam belőle. Itt a közben még ugye sporttal ismerkedtem olyan szinten, hogy 16 éves koromban pár felnőtt ismerősömmel csináltunk egy kis floorball csapatot Nagykanizsán, ahol így a pénzügyekbe, pénzteremtésbe már úgy beszálltam. És tök jó volt, leérettségiztem, elkerültem Pécsre, ott meg az a probléma volt, hogy nem volt csapat, és akkor az egyetemen csináltunk egyet, az Egyetemi Sportegyesület szakosztályaként.
Tehát ha nincs azon csapat, akkor ti csináltok.
Hát akkor igen.
Tehát azért nincs, hogy Pécs, és akkor feladom.
Nem tudtam megoldani, hogy Nagykanizsára hazajárjak edzeni.
Talán csak egy... arra utalok, hogy Pécsen, ha nincs, akkor nem azt mondod, hogy feladod, és akkor nem, tollas nem. labdázok, hanem csinálok egy csapatot.
Csináltunk, igen, és tök jó volt. Elindultunk igazából. Sikeresek is voltunk, sokat tanultam belőle, mert a pénzügyi részét, az egésznek a megszervezését, menedzsmentjét azt én csináltam gyakorlatilag egyedül. De abban úgy rájöttem, hogy sportba akarok dolgozni valamilyen formán. És az élet az úgy hozta, hogy később igen, akkor még ugye egyre távolabb mentem a sporttól. 19 lehettem, amikor pont amiatt, ugye Nagykanizsán is tudták, hogy apunak szoktam tolmácsolni, egyszer fölhívtak ilyen kedd délután, hogy másnap jön, hogy nagyon fontos angol befektető Nagykanizsára, és így lebetegedett a tolmács, aki amúgy egy angoltanár volt, aki nálam sokkal jobban tudott angolul, csak nem ért rá, és Pécsen voltam, ZH-ra készültem másnap, stb. Fölhívtam a tanárt, hogy van egy ilyen lehetőség, én szerintem nagyon sokat tanulnék belőle, hogyha elmennék, de az EH-t nem tudom megírni, és hogy van-e rá mód. Nagyon jó fej volt a tanár, mert végül meg se íratta az EH-t, azt mondta, hogy szerint ebből így menedzsment tárgyból többet tanultam, mint hogyha készültem volna. Igen, és vele nagyon sokat dolgoztunk később együtt, a szakdolgozatomat vele írtam, és nagyon rugalmas volt, meg nagyon azt nézte, hogy végén ugye jobb emberek kerüljenek ki, vagy szakmailag jobb emberek kerüljenek ki, és abba belefért, ez 2004 vége, 5 eleje, belefért az, hogy ZH helyett én tolmácsolni menjek, és jött az angol befektető. Én ugye az angol közgázt végeztem Pécsen, londoni diplomával, angol módszerek szerint, vagy angol rendszerben, ami azt jelentette, hogy például tanultam angol könyvelést, és volt egy kis rálátásom akkoriban a magyar könyvelésre, és Tim, az angol befektető nagyon élvezte azt a helyzetet, hogy amikor fordítás van, akkor nem egy tükörfordítást kap, hanem ott van egy srác, aki elmondja, hogy mi a különbség a magyar meg az angol könyvelés között.
Hoppá, hát ez így extra információ. Ja. Hiába angol tanár volt a fordító, de ezt a szakmai vonalat viszont nem biztos
értettem. Nem, én meg ugye ezt tanultam gyakorlatilag, hogy az angol könyvelés egy sokkal átláthatóbb, sokkal egyszerűbb valami, mint a magyar, meg koncepcionálisan teljesen ellentéte. Például egy ilyen apróság, ami pont ezen az első napon tanultam meg, hogy A magyar könyvelésben ugye az eszköz oldalon a legkeményebb tömész a leglikvidebbig, az angolnál meg pont fordítva. A likvidtől haladsz a nehezen pénzé tehető dolgok felé. És ezek ilyen aprónak tűnő mentalitásbeli különbségek, de pont ott volt, és pont el tudtam magyarázni, miért nem érti a dolgokat, amik történnek mondjuk egy ilyen ajánlatnál, egy dolognál, mik a magyar
szokások. Tehát rávilágított
elszen. Igen, és nap végén a Tim megkérdezte, hogy Tamás, neked ezért fizetnek amúgy? Hát mondom, hogy igazából tapasztalatért vagyok itt, ami igaz is volt, nem merült fel, hogy így halálba fizessenek, és akkor így 200 eurót a kezembe nyomott, ami nagyjából egy-két havi zseppénzem volt így akkoriban, és rendkívüli módon boldog voltam tőle, és legközebb, amikor jött egy hónappal később, akkor engem kért. És gyakorlatilag onnantól kezdve majdnem 10 évig dolgoztam neki. És egyébként ez a találkozás nekem így szakmailag egy iszonyat meghatározó dolog volt. Gyakorlatilag a következő nyáron már Londonban dolgoztam a cégnél, és onnantól kezdve egy ilyen külsősként minden második héten mentem egy fél évig például Londonba beszámolni, hogy mi történik. Ez egy ilyen 100%-ban családi cég, egy család tulajdona. Gyakorlatilag, amikor oda kerültem, akkor ment át a hatalomátadás az alapító vezérigazgatótól a fiához, Timhez, és ő meg így gyakorlatilag úgy építette fel a cégét, amit így próbálok a mai napig egyébként így hasznosítani, hogy megfelelő embereket felvette, kiképezte őket, és gyakorlatilag amikor oda kerültem, a 8 igazgató átlagban 15 éve ott volt a cégnél.
Érdekes, hogy mondod. Azt mondod, hogy nem feltétlenül abból indult ki, hogy kitanultam már a dolgokat, és megvan a tapasztalata, hanem inkább attitűdre.
Igen, hozzá, jó embereket kerestek.
Igen, de itt a jó embert próbáltam kicsit ugye dekódolni, mit jelent ebben a vonalban, hogy aki látja, hogy van benne potenciál, fogalmazom.
Igen.
Aztán meg majd megtanulja.
Pontosan.
De ez milyen más hozzáállás, ez sem mindig így szokott
és lenni. Nekem is ez lett így. Nyilván az ő ráhatására ez lett a példa, hogy egy céget kell csinálni.
Te sok ilyet nem láttál feltétlenül?
Előtte nem. Aha. Utána már egy-kettőt, igen. De az ilyen furcsa, és mondjuk olyan dolgokat képzelje, hogy ez egy teljesen más világ volt az én elképzeléseim szerint. Például amikor kitalált, hogy én kimegyek hozzá egy 6 hónapra dolgozni Londonban, akkor az első dolga az volt, hogy Magyarországra repült, és kvázi elkért a szüleimtől. Tehát így édesapámmal is elmentünk vacsorázni, és akkor elmondta, hogy szeretne kivinni Angliába, és hogy betanítani. És de egy kicsit más rendszer volt.
Kicsit tán ki is törölném ebből, hogy ez bőrcelkesztő lenne, az azért nagyon más
hozzá. Igen. És
mondjuk, de bizalomgeresztő is egyből, gondolom a szüleid felé.
Igen. Azért 20 éves voltam körülbelül.
Még jó, de azért már nem vagy
volt.
Gyerek.
Tehát nem vagyok, hát még gyerek voltam sok szempontból. És amikor kimentem, még ez neki is új volt. Első, nem tudom, 3-4 hétben nála laktam például.
Nála
hát laktam, Nebbers mellett egy olyan helyen, ahol a Hamilton család két háznyira lakott, a Beckhaméknek volt ott házuk, akkor volt azon a nyáron a Robbie Williamsnek az a 3x100 000 fős koncertje, ugye 3 egymás utáni éjszaka, kiadt a CD-n is, oda bicikliztünk el például az első estében, amikor kim voltam. Azért laktam nála, mert kiadtam, 2 hónap azért, hogy kimentem az asszisztensének, hogy találjon egy olyan szállás nekem, bizonyos büdzsén belül, ahova a főnökét is berakná. És mivel nem sikerült ilyet találni,
Te mondtad ezt, hogy...
Nem, ő mondta.
Ő mondta az asszisztensének.
Ő mondta az, hogy én bárhol ellaktam volna. Akkora élmény volt Londonban kint dolgozni egyébként.
Hát belegyúltál rendesen.
És igen, és gyakorlatilag így indult a dolog. Ilyen nagyon jellemző és meghatározó pillanat, első napomon így a bögre kérdés, azt úgy mindig mondom. Első nap bementem céghez, ott ugye mindenki teázik egész nap Angliába. nekem vettek kávéfőzőt például, mert senki
nem kávézott. Oda megjött az európai étvált
kontinensről. Utána megrendeltek, hogy az interneten zacskós leves, mert ők nem ettek. Én meg nagyon panaszkodtam, hogy úgy hiányzik a leves, amit ugye minden nap megszoktam igen. Magyarországon.
Pont a zacskós leves.
Valami kellett, igen. És első nap sikerült így mindig engem küldtek teáért, és mondták, vegyek le egy bögrét, csináljak magamnak is, most már ne csak vigyem az embereknek, és levettem az egyiket, ami pont a Tim apjáé volt. Nyilván, és akkor pont akkor jött be az öreg, aha. És gyakorlatilag úgy menekítették ki a bögrét a konyhába, hogy nagyon apróság, de ez így működött akkoriban. Úgyhogy első nap vettem egy tisztességes barcelonás bögrét magamnak, és másnap reggel megyek be, csinálom a teákat, és így meglátják a kezembe a barcelonás bögrét Angliában. Körüláll az öt igazgató, elmondják, hogy gyakorlatilag itt vagyok Angliában, az ő pénzükön, minden, és így válasszak már egy ilyen tisztességes angol csapatot. De az első munkanapom az így, öt nappal azután volt, hogy a Barcelona nagyon csúnyán megverte az Arzenát a BL döntőben. Le tudtam vizsgákat, és másnap már
Londonban voltam. Ezt te nem voltam. Úgy, hogy ez ilyen akkor fitiszt mutatsz nekik
nem
a Barcelonát,
de
szereted a Barcelonát.
Igen, szeretem a Barcelonát, és akkor így elkezdtem viccelődni, hogy mondom, hogy tök jó, van Leeds United, nagyon szeretem őket, van Lincoln City a negyed osztályban, nagyon szeretem őket. Hát ez egy válasz valami.
Hogy tisztességes Premier
League. Igen, és akkor így mondom, hogy hát figyeljetek, itt vagyok fél évig, amelyik csapatnak a meccsre legtöbbet eljutok, mondom, én életem végéig így ilyen hithű szurkolója leszek. Igen, az igazgatók előtt, jót röhögtek rajta, másnap reggel, ez már harmadnap reggel mentem be, és ott volt egy Spurs bérlet az asztalon.
Hoppá!
Hát így, a cég a Spursnek volt egyébként szponzora, igen, Tatnemnek volt, és ugye Tatnem szélén volt a cég.
Igen.
Sőt, mint megtudtam, gyakorlatilag az egyetemen, meg Anfield az úgy pont mellette van. De akkor lettem, tehát nem szurkoló, meg úgy még egy ilyen megerősítés volt, hogy én a fociba akarok ugye dolgozni.
Ez meghatározó környezet volt.
Igen.
És jó hallom a sztoritból, ez abból volt, hogy lesz egy ZH-m, el kéne mennem fordítani.
Igen.
Hát sajnos nem tudok fordítani, mennem, ez ZH-m lesz. Ez is lehetett volna egy döntés. De te nem ezt döntötted, hanem azt is lehet, hogy elmentél volna fordítani, és nem szólsz, és lemaradt az IH-ról, de te elmondtad a tanárodnak, hogy van egy ilyen lehetőség.
Persze.
És igazából megbeszéltétek normális hangon, és ide megyünk el oda, hogy Tatanem szurkolóvá váltam.
Igen, meg belecsöppentem egy olyan környezetbe, ami eszméletlen fair és nagyon tisztességes sok szempontból. Tehát, amit ott megbeszéltünk szóval, akár a főnökömmel, akár a cégbe, bárkivel, az úgy lett utána. És gyakorlatilag ebbe szocializálódtam, és talán ez a sikeremnek az egyik oka, hogy...
A felség? Az angol
igen, hogy
családi
becsület,
biznisz, vagy, ugye igen. Ez fontos itt szerintem a családi, nem? Tehát ennek
fontos,
hogy nem egy olyan központban valahol valaki ül a Cityben, hanem...
Igen, és ott mindenki a család volt igazából. Tehát a péntek délután volt, hogy Timnek se volt kedve dolgozni, és kijött oda kártyázni a titkárnőkkel, meg velem. És akkor csak telefonügyeletet tartottunk, és ott kártyázgattunk.
Nem is bunker, vagy mi?
Römisztünk talán, Römis. Vagy valamilyen.
Tök jó.
Nagyon érdekes volt cégni. Minden héten kiadta valamelyik alkalmazottnak, hogy vigyen el egy este sörözni, viszkizni, és a többi céges kártyával. Ez tök jó volt. Meccsnézés, az úgy nézett ki, hogy hétfő délelőtt, mert nagyjából azzal töltöttem, hogy megnéztem, hogy hétvégén milyen meccsek lesznek Londonban, hova akarok menni. Valaki jött értem, elvitt kajálni, elvitt meccsre és hazavitt.
Iszonyat
sokat.
Tehát azért 20 évesen, azért mondták egy párad, nem, hogy azért beleléptél rendesen.
Igen. Nagyon meg volt a kémia, hogy ma mondanánk, ugye ilyen. Szengesen nagyon szeretett, meg én is nagyon sokat tanultam tőle. Nagyon fiaként kezelt egyébként sok szempontból. Cserébe meg azért relatíve nagyon olcsón megcsináltam azt, hogy folyamatosan ezen dolgoztam, hogy ugye a magyar gyár összejöhessen. Illetve ami egy ilyen visszatérő emlék, vagy egy meghatározó emlék, az szintén az első hetem körülbelül a cégnél, ami úgy nézett ki, hogy leültünk ott három igazgatóval, meg tímmel beszélgetni, hogy mégis úgy mivel szeretném eltölteni a következő hónapokat a cégnél, és így mondta, hogy nem tudom, hogy néz ki egy ekkora cég, meg hogy mit lehet csinálni, és mondom, egy dolog van, amit biztos nem akarok, a sales az nem érdekel. Tehát én nagyon rossz sales-es vagyok, nem akarom ezt csinálni, úgyhogy másnaptól a sales asztalnál ültem. És folyamatosan így challenge-eltek, folyamatosan ugye nyomtak a falig gyakorlatilag így a sales-be. Volt olyan, szóltak, hogy másnap megyek Budapestre tárgyalni, hoztak egy ügyfelet, akit így kvázi leadtak, tudták, hogy úgyse lesz semmi, ha mégis akkor tök jól jár a cég, de gyakorlatilag így mély vízbe dobtak, és folyamatosan én nagyon utáltam a hideghívásokat, nagyon utáltam emberekkel beszélni, féltem. Tehát nem voltam magabiztos, nem ismertem a terméket, fogalmam nem volt akkoriban az első 3-4 hét, hogy mit is csinál a cég. Ilyen Bentley küszöböket csináltak, épületdekorokat, Ernst & Young épület, akkor Caesars-ban vannak kint, a kaszinóban, Las Vegas-ban, meg egy csomó helyen ilyen liftbelsők, volt élelmiszeripari dolog, csináltak ilyen Super Mirror-nak nevezett rozsdamentes acél, nem párásodó, nem karcoló, nem koszolódó tükröket például ipari felhasználásra. És nem érdekelt. Tehát így nem érdekelt, és úgy kellett eladni, hogy tökre nem tudtam azonosulni a termékkel. 3 évvel később, amikor az MSC-t fejeztem be, akkor szakdolgozatom, ez 2008 tavasza, szakdolgozatomat pont a Rimex-ből írtam, és abból, hogy hatalomátadás apáról fiúra, illetve egy olyan szimuláltunk azzal a tanárral, aki egyébként akkor elengedett a ZH-ról, és azt szimuláltuk, hogyha a cég egy stressz helyzetbe kerül, tegyük fel, jön egy válság, és visszaesik a bevétel, vagy valami, akkor mit kellene csinálni? Gyakorlatilag megírtuk, hogy mi lesz akkor, ha valami nagy baj van a cégnél, hogy Tim nem lesz képes a barátait kirúgni, mindenki régóta ott van, mindenki családtag, stb. Azt így lemertem írni, hogy az, hogy a kis az édesapja bejár heti egyszer, mert nem tudja elengedni a céget. Ez mennyire rossz hatással van a Timnek a munkájára egyébként. Az utolsó évet, az egyetem, az utolsó kettőt, azt úgy próbálta az egyetem megoldani. Ugye ez egy kvázi magánegyetem, vagy egy londoni fizetős egyetemnek a magyar kihelyezett képzése. Londonban diplomagyár címszó alatt megy, nálunk meg úgy volt egy presztízse egyébként az angol közgáznak, főleg, hogy a mi évfolyamunkon, meg a következő múlott, hogy megkapják az akkreditációt a következő évre, ezért velünk aztán nagyon szigorúak voltak. Viszont ott a tananyag része volt, hogy masterem, ahol már amúgy is kevesen voltunk, hétfőn kedden voltak az órák, és akkoriban kétféle csoportásból az, aki a nem nagyon gazdag, nagyon drága volt az egészsüli, az mind dolgozott mellette a maradék 3 napban, és ezt úgy ösztönözték is, mert kellően rugalmas volt az egész, és így Tim javaslatára én elmentem bankba dolgozni. Hogy egy kicsit így pénzügyeket, kicsit valamilyen disziplinát tanuljak, ugye az életemben, hogy az jót fog tenni. Teljesen igaza volt. Igen, hogy tanuljak már meg keretek között dolgozni.
Ez mert... apa kép, egy kicsit apa vonal ez a viselkedés, nyilván szakmai oldal.
Igen. Hát ő kinevelt gyakorlatilag egy pozícióra, és elmentem bankba dolgozni, az egyetem 5. évén tényleg csak órákra jártam vissza, mert az egyetemtől 100 méterre volt a bankfiók. Tökéletes volt egyébként. Nagyon furcsa volt, és nagyon nem éreztem jól magam a bankban, de tudtam, hogy csak egy-két év, közben tanulok, tudok előre menni, minden ilyen tréningre beirattam magam, fiókba örültek, mert senki nem akart tréningre járni, úgyhogy volt, hogy heti 2-re mentem. Sales tréninget 5-ször csináltam 5 különböző trénernél, nagyon élveztem. Annyit tanultam abban az egy évben, amíg ott voltam, hogy ez hihetetlen. És akkor ősszel véglegesítettek, vagy így augusztusban véglegesítettek, szeptemberben átkerültem a nagyvállalati fiókba, és ott már csak az ilyen 300 millió fölötti árbevételű cégek volt, egy 10 darab Pécsen körülbelül a Volkswagennál, és szeptemberben beütött a válság. Ugye ez 2008. Szeptemberben elkezdtek jönni a hírek, hogy baj van a világban, de nálunk még nincs, nálunk még nincs. Októberre már odáig eljutottunk, hogy nagyjából egész októbertől januárig egyedül ültem a fiókban, mert ketten voltunk, csak főnök asszonyom meg úgy döntött, hogy kiveszi az összes szabadságát az elmúlt 5 évből. Viszont volt egy olyan hét, például arra emlékszem, amikor egész héten egy darab ember jött be a fiókba, egy idős asszony volt, aki McDonald's-ot kereste, ami egy utcával följebb volt. És ugye bankban minden le volt tiltva, internetezni nem nagyon lehetett, vagy online játékkal játszottam, az valahogy nem volt benne a szűrőben, mert annyira új volt, hogy ilyen böngészős, valami ilyen szerepjátékszerűség. És közben tudtam olvasni, ugye filmet nem nagyon lehetett nézni, mert ahhoz be kellett volna vinni a gépet, kamera figyelt, az azért gáz lett volna, úgyhogy nagyon sokat olvastam meg. Akkor kezdtem blogolni igazából. Bizonyos oldalak így szemlézgették, ott volt egy Index címlapra kikerültem.
Milyen témában blogoltam?
Akkor igazából minden, ami a fejembe jár, zene, filmek, sorozatok, stb. Illetve volt egy ilyen komolyabb része más néven, ami meg a gazdasági világválsággal foglalkozott. Elolvastam a cikkeket, amik érdekeltek a témába, és így megpróbáltam magyaroknak így visszaadni a lényegét.
Tök jó, tehát magad számára is azért kis kutatás is kell ehhez, az ember összerakja, összeszedje a gondolatait.
Kaptam ugye a bankmenedzseri sajtófigyelőt, abból ötleteket szedtem a cikkekhez, volt, hogy 20 000-en olvasták a vastagbőrön szemlézett cikkemet egyébként a válság hatásairól. Tök jó volt, csak a munka meg ilyen nagyon nyomasztó volt. Tehát így jöttek be, ott ülsz, hogy pénze nincs a banknak, tehát így a szomlás szélén van, de hogyha van 1000 forintja, 1 millió forintja, azt valahogy be kell szednem, hogy megmaradjon a munkám. És nem volt egy ilyen ideális helyzet, úgyhogy vagy december körül, amikor egyik ügyfél bejött, és egy állást ajánlott, akkor igazából másnap fölmondtam, és elmentem pénzügyi vezetőnek egy céghez, ami egy jó váltás volt, igazi ilyen fejlődő KKV.
Érdekes, mindenmiről beszélsz, KKV, családi cég, bank, Masters közben, eddig se a startup világ ebben a vonalban.
Nem.
Bár ugye folyamatosan képzed magad, ezt hallom az összes vonalban, hogy megy a képzés, tanulás, kíváncsi vagy a világra, kíváncsi vagy. Nem szereted a sales-t?
Nagyon jó sales-es lettem a végére. Így megtanítottak, meg rájöttem igazából, azért nem szerettem, mert féltem tőle. Vagy nem is azt féltem tőle, hanem bizonytalan voltam, és amiatt szorongtam. Vagy
és azért ma is esetleg vannak dolgok, amiktől szorongsz, vagy bizonytalan, vagy ennél fogva inkább jobban belemersz, hogy megfogad a semgrabancot is, belerakod a helyzetekben magadat?
Igen, vagy nagyon törekszem rá, hogy ez így működjön. Tehát amikor látom, hogy valami frusztrál, valamitől szorongok, akkor megpróbálok elébe menni. Uh-huh. És ez az, ami nagyon segít egyébként így a pályámon. Szerintem, hogy megpróbálok ezekkel leszámolni, és tudom, hogy mik azok, amik nem mennek, és azokra próbálok meg rágyúrni, mert ami megy, az sokkal kevésbé kell fejleszteni.
Van többféle iskola ebben a vonalban. Létezik ez, ami nem megy, azt hagyd a francba, és ami a tehetséged vagy súlyed, arra dolgozzál a kőkemény. Azért ezt is lehet hallani.
Igen.
Aztán legyen okos, aki tudja, hogy mi a jó válasz.
Persze, nekem ez működik.
Szóval pénzügyi vezető lett is. Onnan hogyan? Még mindig nem látom. Hát lassan már itt vagyunk a jelenben.
Igen. Az valahogy annyira nem jött be, maradjunk ennyiben.
Nem csodálom, igen.
Viszont megismerkedtem például a Jeremy finanszírozással, megismerkedtem azzal, hogy hogyan kell üzleti tervet csinálni, hogyan kell egy egész projektnek a növekedéshez szükséges alapokat megteremteni, akár pénzben, akár adminisztrációban, akár rendszerben. Egy kicsit céget vezetni megtanultam ott a főnökeim mellett. Viszont azt még ugye elfejtettem mondani, az egész sztorinak az angol cége az a lényeg, megírtam a szakdolgozatot arról, hogy mi lesz, ha a válság lesz, és lett a válság. 82%-kal esett vissza a következő évre a cég forgalma, alkalmazottak 3/4-ét elküldték, és egyszer így március körül, ez a 2009 március, már a pénzügyi vezető voltam ugye a másik cégnél, akkor felhívott Timnek a felesége, és megköszönte, hogy úgy kvázi segítettem Timnek meghozni a döntéseket, amik kellettek ahhoz, hogy a cég még mindig működik.
De jó.
Mert úgy elolvastam, ugye a Zsenett is elolvasta az egészet, és...
Tehát gyakorlati haszna volt
egy diplomamunkának. Aminek az lett az eredmény, még 5 évig kaptam fizetést, úgyhogy már nem ott dolgoztam, mert munkát nem tudtak ajánlani, ugye a nagy leépítések közepette.
Jó hallani, hogy van diplomamunkának gyakorlati haszna is, mert nem mindig igaz ez, legyünk őszinték.
Igen. De ez ilyen nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag utána 5 évig fizették ki, vagy úgy érezték, és jött egy pont, így nem tudom, majdnem minden évben találkoztam a Timmel, volt egy többször is, tehát ahányszor onnan vagyok, felhívom, hogy mai napig, hogy találkozzunk egy ebédre, most már én tudok fizetni, és ettől rendkívül boldog vagyok. Akkoriban még nem ez volt a helyzet, de egyszer mondta, hogy most már megvolt a startup. És beszéltem róla, hogy milyen motivált vagyok, mennyire jó dolgokat csinálunk, és mondta, hogy akkor most úgy érzi, hogy már felnőttem, és most már nincs szükségem arra, hogy ő fizessen. És azért egy magyar szemmel az egy ilyen tisztességes fizetés volt.
Nagyon, ez az emberségesség is, ez a... Olyan nézésem van, mintha te valahol tovább vinnéd ezt a hozzáállást.
Nagyon...
Te is lehet valaki, a Timothy leszel, vagy már vagy, nem tudom, ezt a vonalat.
Igen, de... én nagyon szeretném, hogyha ezt a mentalitást tudnám csinálni mindenhol, és nagyon törekszem rá.
Miért nem? Minden adott hozzá, nem?
Igen. Próbálkozom. Magyar viszonyokra nagyon nehéz átültetni egyébként. És ilyen 2-3 év azért elment így a baleset után, közben elvégeztem egy MBA-t, a Pannon Egyetem, ott a szakdolgozatomat, már a DVTK-nak a marketing lehetőségeiből, illetve a shopnak a merchandising lehetőségeiből
csináltam. Miért a DVTK? Tehát miközben Pécshez? Tehát ez kicsit
Pécshez,
messze van a...
Pécshez semmi. Igazából így a... Pont Diós amikor... Győ. Igen, Diózsgyő Miskolc. Pont amikor már váltásban voltam a pénzügyi vezetős cégből, akkor jött egy lehetőség két remek emberrel dolgozni, a Csifári Tibivel és Cserpes Fábiánnal, a Sport Agency néven ilyen sportmarketing tanácsadó céget csináltak, és bevettek. Nem is az, hogy harmadiknak, mert ugye ők voltak a tulajok, de látták, hogy úgy motivált vagyok, hajlandó vagyok ingyen dolgozni, ők is nagy részt, tehát így a piac az, főleg akkoriban a sportban azért nagyon úgy volt, hogy 10-ből 2 munkát, ha kifizettek, az tök jó. Tehát így nem lehetett akkoriban karriert építeni sportban, főállásban szerintem.
Szívből
becsületes
kell
módon.
Dolgozni.
Igen.
Az nem árt eleve, hogyha van szívből dolgozik az ember, de ott kifejezetten szeretett. Nagyon... Szeretted a focit. Igen, DVTK igen. Az úgy jött, hogy azt nem te választottad.
A DVTK ügyfelünk volt a Sport Agency-ben, és akkor lementem, és mondtam, hogy gyakorlatilag új menedzsment volt, Dudás Honorékkal próbáltak, ugye, akkor jött a Leistingerbe a klubba, hozott egy csomó pénzt, meg egy menedzsment szemléletet, ami szerintem akkoriban a magyar fociban ilyen nagyon ritkaságnak számított.
Minimum új,
igen. És Honorék szerintem csináltak egy olyat, ami most körülbelül a kluboknál, ahogy látom, az, amit csinálnak. Abba az évben kezdtem el, ugye, amikor 2009-10, ugye, amikor DVSC-be jutott a BL-be, akkor kezdtem ezt a tanácsadói pályát. Fél évvel később már az MLS-be klubvezetőknek tartottam ilyen egynapos tréninget a merchandisingról, ami körülbelül az volt, hogy nagyon telített volt azért a sporttanácsadói piac, és a merchandisingba találtam valamiatt, amit ezt senki nem ért. És felfogtam, hogy nekem ezt kell csinálnom, és nagyon gyorsan meg kell tanulnom.
Tanis.
Igen, itt a nis, amiben lehetek valaki körülbelül. És akkor gyakorlatilag egy másfél év múlva a DVTK-n már fizettek is, hogy tanulmányt írjak arról, hogy a shopot hogyan kell berendezni, mit hogyan kell, és amúgy amikor meg is csináltuk a klubshopot, akkor tudom, hogy 3 hét után már nem nagyon akartak kinyitni, mert nem volt áru. Tehát annyira kiéhezettek voltak az emberek a minőségi termékekre. A DVTK-nál úgy beszélgettünk, hogy csináljunk meg egy ilyen vállalatirányítási rendszer sportkluboknak, és arra egy fél évig, egy évig kerestük a tőkét. Azért ez drága dolog volt akkoriban is, most meg már nagyon drága, de próbálkoztunk, sajnos nem jött össze. Több klubnál vezető azt mondta, hogy tök jó, igen, csináljuk, még utánpótlás nevelés, Excelben kvázi, tehát ilyen folyamatos nyomon követés, arra algoritmusok, amik kidobják, pszichológiai elemzések, stb. Ugye ezt nagyon jól meg lehetett volna csinálni. Szerintem, ha most tartanék itt, sokkal könnyebb lenne finanszírozást találni erre, de akkor még mondjuk a startupok ismeretlenek voltak. Tehát nem úgy volt, hogy összeraksz egy projektet, szerintem az a projektem az így jobban ki volt dolgozva, mint bármi, amit később csináltam.
Csak mint hogy egy kor nem
csak akkor még nem volt kockázati tőke, vagy nekem nem volt tudomásom róla, hogy van kockázati tőke, és nem találtam olyat, aki kifizeti. Tehát Tim valószínűleg adott volna, de őt meg nem akartam, mert az úgy fura lett volna. Valószínűleg adott volna egyébként. És akkor jött, itt két srác összeálltunk, elkezdtünk fejleszteni righthand.hu néven egy ilyen közösségi oldalt, KKV-knak, körülbelül ugyanez, csak nem sportra, hanem KKV-knak. Ilyen árucsere, akkoriban ez volt a 2012-13. Ott mint egy kvázi szüleimtől kapott pénz befektetve, meg egy másik haverom is befektetve, elkezdtük fejleszteni Pécsen, pécsi fejlesztőkkel a terméket, ami mondhatjuk, hogy az első startupon volt, mert már úgy jött be ez az egész startup hullám, még annyira nem tudtam, hogy mi ez, de már úgy a fejlesztők is kicsit úgy álltak hozzá, hogy én agilisem, meg... Végeredmény az mai szemmel az egy ilyen minősíthetetlenül eladhatatlan valami volt, ami indulás napján földbe állt. Tehát a harmadik srác, aki kvázi nem befektetőként volt a rendszerben, hanem alkalmazott ötletgazda, nem tudom, vonalon ő közölte, hogy szar az egész, és kiszállt. Közben megtorpedózta azt az együttműködést, aminek keretein belül ugye országos magazinban megjelenve tudtuk volna ugye kiépíteni az első ügyfél kapcsolatokat, és aztán rájöttünk, hogy így nem biztos, hogy jó emberrel dolgoztunk együtt, és a termék nagyon rossz. Viszont ott volt egy csapat, aki befejezte, akik dolgoztak valami máson, ilyen könyvelési szoftveren, meg ott voltam én és a foci. És elkezdtünk beszélgetni, ők már a StatsApp-os alapító társam, illetve ki egy osztálytársa, aki a CTO-nk gyakorlatilag. És akkor beszélgettünk, hogy tök jól tudunk együtt dolgozni, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, egymásra szembe volt az osztályunk 7 évig.
Kristóf volt
akkor Kristóf, az igen, meg az Árpi. Vezetőfejlesztő, és csináljunk valamit. És akkor ötletelgettünk így hagyományos, amit lehetne csinálni. És ebből lett a StatsApp, ami kb. Így ültünk a kanapén, ha meg volt, hogy focival fogunk foglalkozni, meg volt, hogy nagyjából mit csinálunk, és nevet kerestünk, és akkor nem tudom, valahogy így felsoroltunk 100 nevet, és akkor a StatsApp az így jött még más leírással, WhatsAppból, meg a startupból így összerakva, meg a statisztikát belerakva, így lett. És azóta gyakorlatilag ezt határozza meg
az életemet. Tehát mi volt az alap terv? Tehát mi lesz a startup? Tehát mi?
Egy appfejlesztő cég, vagy egy applikáció, ami azt tudja, hogy úgy pitcheltük az elején, hogy egy pontot tesz a legfontosabb kérdés, vagy megválaszolja a legfontosabb kérdést, amit két férfi egy sör mellett ugye, amin össze tud veszni, ez pedig az, hogy Ronaldo vagy Messi a jobb játékos. És ugye ehhez kellettek a statisztikák, és valami olyasmit képzeltünk el, ami első körbe így kirakja a statisztikákat, és összehasonlítja őket. És lehet szavazni, melyik a jobb, meg ilyen, tehát ilyen nem egy kiporott termék volt. Igen, de úgy ez jó volt, meg az akkori tudásunk szerint ezt úgy meg tudtuk volna csinálni webre, meg mobilra. És elkezdtük ezt csinálni, közben csináltunk ugye ilyen tervet, hogy hogyan kellene. Közben én elkezdtem képzésre járni az IGEN-hez, innovatív generáció néven ilyen kezdő startupereknek iszonyat jó előadásokat tartottak, és akkor egy fél évig így minden héten egyszer bejárva projektbe dolgoztunk valami máson, de közben megtanultuk, hogy hogyan kell pitchelni, hogyan kell üzleti tervet írni, stb. Ákos Torciék zseniálisan csinálták az egészet, és a kapcsolatrendszer, ami így a startup világban van, az nagyjából abban a fél évben alakult ki. Ráadásul akkor még Pécsen laktam, és csak emiatt jártam föl keddenként, hogy ezt így megcsináljam, öcsémnél aludtam, és akkor így tök jó volt. Na, akkor egy napot Pesten tudtam lenni, találkozni a srácokkal, és akkor otthonról dolgozgattam, illetve ugye a pénz része is nagyjából úgy működött, hogy dolgoztam, amit kaptam érte, annak egy jelentős részét ugye odaadtam a két fejlesztő srácnak, Kristóf meg azon dolgozott, hogy heti 3 napnyi munkát találjon nekik, ilyen webshop építések, stb., hogy legyen pénzük ugye megélni. És évet dolgoztak úgy a srácok, hogy nem piaci fizetéseket kaptunk, hanem albérletre, kajára kaptak, meg némi kis pénzt kaptak, és közben meg ugye fölépítettünk egy roadmapet, aminek a végén a játékok vannak. Ezért nagyon futballmenedzseren nőttem föl, ugye az volt, hogy Championship Manager még akkoriban, most már futballmenedzsernek hívják, ez egy menedzser játék, ahol te rakod össze, igazolgatsz, meccset játszol, edzést szervezel, stb., de nem úgy játszol, mint a FIFA-ban, hanem utasításokat adsz, mint ha te lennél az edző. És bennem volt, hogy ilyet nagyon szeretnék csinálni, nyilván fényévekre voltunk tőle, de kitaláltuk, hogy egyszer majd lesz játékunk is.
És ez ma a startup?
Igen. És megalapítottuk, leírtuk egy papírra az elképzeléseinket, ki mit rak bele, ki hogyan áll a dolgokhoz, stb. Ezt aláírtuk mind a ketten, és ezzel megalakult a projekt gyakorlatilag. Akkor elkezdtünk dolgozni, MLS-hez bementünk, szeretnénk egy ilyet csinálni, de lehet, hogy nektek a játék az jobb lenne. És nagyon jó, tök jó. Ilyenre nagyon szükség van a piac, fizetni nem tudunk. Körülbelül így ez volt a dolog. Mondtuk, jó, de hogyha összeszedjük a pénzt, akkor megcsinálhatjuk? És akkor mondták, hogy persze, ez így működőképes lehet, ha nekik nem kerül
semmi. Miért is kellett a válasz, hogy igen? Tehát, hogy jogilag rendben lenne
igen,
a dolog?
Igen. Meg hogy a támogatást megkapjuk.
Tehát azért az MLS nyilván...
De nekünk kellett az MLS neve, meg az, hogy a klubokkal ne kelljen külön megállapodni. Gyakorlatilag a ligához mentünk oda, csak az ugye egy szervezet. És annyit kértünk csak, hogy akkor annyiba segítsenek, hogy a szponzorokhoz oda visznek, akik ugye az MLS-nek, meg a válogatottnak, meg
tehát
a ligának szponzorai.
Az embereknek tudjátok, azért ezek nem mellékes kérdések, hogy az ember az asztalhoz odaüljön egyáltalán.
És ez elegendő segítség volt ahhoz, hogy ma itt beszéljük gyakorlatilag. Egy hónap múlva a Telekomnál voltunk, annál az igazgatónál, aki erről döntött, hogy mit szponzorál, meg az MLS-es kapcsolatot vitte.
Körülbelül egy hónap volt
összeszervezni. Előtte már voltunk az OTP-be, ott is támogatták, de a Telekom volt az, ami meghatározta, mert gyakorlatilag előző nap még javítgattuk ugye a screeneket Photoshopba, oda mentünk, egy órát beszéltem arról, hogy mennyire jó a magyar foci, mennyire szeretem, mennyire sokat járok meccsre. Így próbáltam átadni azt a lelkesedést, amivel az egészhez odállt. Nem beszéltünk a termékről, és gyakorlatilag megállapodtunk, hogy a Telekom így beáll-e mögé.
Egy olyan összeggel, amivel tudtak indulni tényleg a fejlesztésben?
Kaptunk irodát, kaptunk eszközöket, meg kaptunk pénzt, vagy ígéretet pénzre.
Az nem ugyanaz.
Nekünk már elég volt.
Aha, értem.
Tehát meg is kaptuk, csak nem úgy, hogy előre itt van 50 millió forint, tessék, vagy nem tudom, 30-at kértünk talán. Az.
És ők mit kértek ezért cserébe?
Ők lettek a játéknak a főszponzorai.
Ennyit?
Ennyit, igen.
Tehát tulajdonjogot nem?
Nem, megjelenést kértek. Tehát ők, mint a magyar válogatott, meg a Magyar Liga szponzorai, megszponzorálták a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos fantasy játékát.
Nagyon jó.
És 2 évig voltunk körülbelül abban az irodában, ami az egyik Telekom főépület, ahol az IT fejlesztések mentek. Volt egy ilyen hatalmas irodánk egyébként. Kaptunk annyi eszközt, amennyi csak kellett. Felhívtuk, hogy új ember jön, akkor kaptunk új eszközt. MacBookokat, tehát még nem is a legolcsóbbakat. Ami éppen ott kellett rohangálni, tudom, hogy karácsonyot kaptunk, 4 vagy 5 iPhone-t, és így össze kellett vadászni az üzletekben, mert már nem nagyon volt. És akkor a kvázi az IT fejlesztési keret részeként így kaptunk.
Ez nagyon szép sztori. Igen. Hol lenne kicsit úgy, 6 évvel ezelőtt, és egyszer beindult akkor a dolog a Telekom segítségével, bár ugye itt azért lépésekkel láttunk dolgokat, mindennek van valami oka,
meg következménye,
igen, pontosan.
Elindultunk, következő év októberére készült, vagy augusztusra elkészült a játék, de...
Tesztelés gondolod, nem?
Igen, meg MLS-nél is úgy lassan őröltek. A szerződésünk nem volt novemberig körülbelül, tehát így, mert nem ment át, tehát már minden megegyeztünk.
Csak itthon érezzük már magunkat egy picit.
Igen, és... Jött valakinek a remek ötlete, hogy októberben 2 nagyon jó válogatott meccs van. Az egyik a hollandok ellen, utána meg a,
az a bizony
az észtek ellen. Igen, hollandok
ellen. Nem túl kiegyenlített mérkőzés.
És mivel úgy látták a szakmai oldalon, hogyha megverjük a hollandokat, kis hatásszünet,
igen.
Akkor mennyivel jobb lesz elindítani egy játékot, úgyhogy várjuk meg a másnapját.
Igen.
8-1 lett ugye a mérkőzés, viszont mi meg ott voltunk, hogy így minden egy lapra föltéve, ugye kész a játékunk, majdnem 2 évet dolgoztunk rajta,
és most, kerül piacra.
Most kerülne piacra, és álmainkat lőtték szét a holland B csapattal körülbelül, aha, mert ugye ott gyakorlatilag valami olyasmi volt, hogy következő évben volt a VB, és már csak azok játszottak biztos további utóként, akik nem fértek oda a kezdőbe, hogy megmutathassák a Felai, meg nem is tudom, és így mindenki akkor akart gólt lőni, ha, ugye egyszerre, és sikerült is gyakorlatilag mindenkinek gólt lőnie, aki nem fért bele a kezdőbe.
Erre számukra.
Tökéletes volt, és így indultunk.
De akkor mi volt, és kiment a piacra?
Kiment, igen. Elindultunk, csináltunk egy ilyen sajtótájékoztatón, valahogy úgy éreztük, hogy kell emögé marketinget rakni. Én hónapokig győzködtem újságírókat, ismerősöket Indexnél, Origónál, nem is tudom még kik voltak kint, de úgy mindenki, hogy legyen, gyere már el, valami nagyot fogunk. Előadóknak ott volt a Salói István, Salec, aki az egyik legnagyobb szakember az országban, és ő beszélt a játékunkról, mert ő Kecskeméten dolgozott akkoriban, és az egyik srác, aki a tartalmat csinálta nekünk, ő szintén a Kecskemétnél dolgozott, és gyakorlatilag rábeszélt a srácot, hogy jöjjön fel és tartja. Az ő fia van most Amerikában, ugye, aki lövi minden héten a gólokat egyébként, és ő beszélt, Mészői Géza akkor volt utánpótlás kapitány, ő beszélt arról, hogy mennyire jó a játékunk, 10 perccel ötte látta körülbelül.
De tetszett.
Tetszett neki, és valahogy a Ustream-mel megegyeztünk, hogy közvetíti az egészet.
De jó.
És én is tartottam egy ilyen, nem tudom, 1 órás beszédet, hogy mennyire fontosak ezek a játékok, kicsit ilyen szakmai, stb. És mire kvázi lejöttem a színpadról, már volt 350 játékosunk.
Azt a mindent.
Mert hogy ismerősök osztogatták Facebookon, az egész sztorit ugye, a közvetítést, és így beregisztráltak kíváncsiskodva, vagy nem tudom. És de következő 2 nap az így nagyon összefolyt, mert gyakorlatilag annyi minden történt így 2 nap alatt, hogy ott volt egy befektető, akihez így alig tudtunk bejutni, és mondtuk, gyere már el, mert nagyon jó lesz, tényleg az egész megnyitunk, és másnap kaptuk, hogy akkor gyertek már be, és akkor beszélgessünk. Ők fektettek végül belénk. De ma ott ültek, vezérigazgató ott ült a kis sajtóeseményünkön a Hegedű utcába. Így nagyon felgyorsult a világ 2 nap alatt. A kis táblán vezettük, hogy hány játékosunk van. Gyakorlatilag így 1500 volt az első nap végére, 5000 a második nap végére. De úgy, hogy második napon gyakorlatilag leálltunk, mert Nemzeti Sporttól jött egy fiatal újságíró srác, akit nem tudom, 3 hónappal később felvettünk amúgy, és írt rólunk, és annyira népszerű volt a játék, hogy így minden szerverünk bedőlt.
Tehát ezt nem bírta
a rendszer. Nem bírta a rendszer, pedig volt benne vas bőven, mert akkor már a Microsoft így partnerünk volt, és kvázi ingyen szervert kaptunk, meg továbbképzést, meg mindent, és még azt se bírta azt a terhelést. Nyilván nem volt túl jól megírva mai szemmel, meg volt egy csomó hibája, lehetett volna hatékonyabban is, úgyhogy a szerverekkel bírják. Senki. És így egy hét után Bécsben voltam a Pioneerson, és ott ünnepeltük a Saint-Tropeziek, hogy megvan 10 000 felhasználónk. És két héttel rá, meg már több, tehát úgy reklámoztuk onnantól kezdve, hogy több aktív játékosunk van, mint ahányan a hétvégén jegyet vettek az NBA-1-re.
Igen, ez egy kemény. Igen.
És tök jó volt. Akkor jött egy-két kisebb szponzor, és tavaszra, gyakorlatilag áprilisra kaptunk ugye befektetést a Devan Capitaltól, ami meg elindított minket így a startuposodás útján. Ugye ezért nagyon érdekes, de visszatekintve azért lettünk startup, mert volt egy ötletünk, amit szerettünk volna megcsinálni, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz startuppá kellett válnunk, mert az a rendszer, az gyakorlatilag akkor adott pénzt, ha te azt mondtad, hogy startup vagy. Tehát ha te nem voltál startup, nem, én tökre úgy láttam, nem vetted fel azokat a jegyeket, hogy nem tudom, limbe dolgozol, meg sok marhaságot nem csinálta, tehát nem úgy viselkedtél, ahogy elvárták.
Startup-ernek.
Igen, nem volt a startup-er, akkor nem kapták kockázati tőkét. Lehet, hogy meg lehetett volna
a lépés. Ez volt az a környezet, amiben abban a korban hittek. Igen. Most egy kicsit átalakulóban van ez a világ.
Átalakulóban van nagyon, de ez nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag úgy kellett csinálnunk, mintha ezt így elhinnénk, ahhoz, hogy pénzt kapjunk, de azzal, hogy amíg eljutottunk a pénzig, tényleg azok lettünk. Tehát van magában ebben az egész startupos elméletben, vagy szektában, ahogy szoktam mondani, itt ugye gyakorlatilag ami történik, hogy olyan emberek, akik nagyon jók szélszbe és nagyon tudnak könyveket írni, meg szektát építeni, azok így 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt itt termelésmenedzsment, szolgáltatásmenedzsment tankönyvekbe mindennek adtak egy hangzatos nevet. Tehát így, de most az Eric Ries könyvet, ami akkor így a biblia volt minden hát startupernek. Igen, én startup, meg volt egy csomó, ami ilyen első generációs, nem tudom, startup
könyve. Azt az a dolog, hogy nem csak ott volt, nem akart megakasztani, aztán a multik is, mivel a startupok igen. csináltak, és elkezdtek a multik startuposodni, próbáltak, ami eleve szerintem ez nevetséges, mert hogy tud a multi startuposodni, de legalább a munkai környezetben, felfogásban, gyorsaság, rugalmasság valamit igen. mutatni.
Igen, és ez tök jó eladható volt, akár egy multinál is, meg az egész, és igazából ezekből semmi újdonság nem volt így öt közgazdász diploma után. Ezeket már mind tanultam valahol.
Semmi, tehát össze volt foglalva. A filmnak 7 éves korában megmutatok most egy Bonnie and Dalt a 70-es években, az újdonság lesz.
Igen, igen.
Ha nem nézte végig az összes pop zenét az utóbbi 30 évből, és ugye így igaz lehet.
Igen.
Adjál neki egy másik nevet.
Igen, gyakorlatilag a Toyota Production System volt átnevezve Lean Startup-ban kis hát túlzással. Igen, tehát maga ez az agilis fejlesztés, ez a Toyotás kambanos rendszer gyakorlatilag.
De ez milyen régesen hangzik? Hát, ugye ezt mondja, hogy kamban rendszer. Az nem elég magány, nem?
Nem, ez, igen, nem, és ezt így lehet eladni.
Hogy... És azért marketinget nem, ismered, hallottál már róla.
Igen.
De benne vagy, csomagolni kell.
Tökéletesen. Pontosan. És elkezdtük ezt felvenni.
Jó, csomagoltátok.
Igen.
De és meg is lepődtetek már, bocsánat, mert sokszor közbeszólok, hogy olyan jól becsomagoltátok, elhívtátok, hogy ez elkezdett működni. Tehát
igen.
Ti voltok nagyon meglepődve, vagy működik is aztán a dolog.
Igen, hogy mennyivel könnyebb az élet, hogyha startup vagy egyébként. Utána az a következő 3-4 év az így a legizgalmasabb rész az életemnek, tényleg így a munkát tekintve, mert egyszerűen megszűntek a határok. Tehát azt láttuk, hogy bekerültünk abba a körbe, ahol van befektetőnk, részei vagyunk a rendszernek, elkezdtünk versenyekre járni, ráadásul így a korábbi cross-traininges, nem tudom, mindent láttam nagyon sok helyen, ugye Kovács Peti egyszer úgy mutatott be valami rendezvényen, hogy Tamás az, aki akasztott embert, kivéve minden volt.
És mondja ő!
Mondja ő, igen.
Legszebb ember valamit.
És Mindent láttam, apróságok, külön-külön más cégeknél, másfajta iparágakban, és össze kellett rakni az egészet. Amikor elkezdtünk így startupok lenni, az hozott egy ilyen változást azért bennünk így mentálisan is. Például nagyon emlékszem, az egyik első beszélgetésünk a Zábai Péterrel volt, aki szerintem, vagy amennyire én látom, megteremtette itthon a startup életet, ő ugye elhunyt pár éve, de hogy ő szervezte ezeket a First Monday-eket, ahol például befektetőinket megismertem. És ő így szervezett eseményeket, összehozta hasonló gondolkodású embereket, nagyon sokat tett, és vele beszélgettünk így az egyik első alkalommal, hogy mit csinálunk, ugye pitcheltünk, elevator pitch, meg minden megvolt, és így kérdezte, jó, de a Barcelona mit mondott rá? Mondom, hogy semmit. És a Real Madrid semmit. És a Bayern München, hát mi mit mondott volna, hát nem voltunk náluk. És miért nem? És így ez az egy gondolat, ez így annyira megfogott, és én nagyon sokat agyaltam, hogy igazából mi választ el attól, hogy legalább megpróbáljam, hogy a Barcelonához bejussak. Azóta se sikerül, de nagy skalpokat sikerült szerezni egyébként. És pont azért, mert amikor már úgy piacon voltunk, meg úgy elkezdtünk nagy dolgokat fejleszteni, akkor úgy kezdtük elhinni, vagy én kezdtem elhinni, hogy van keresni valóm ezen a piacon, és sokkal magabiztosabb lettem így akár a salesben is. Amik az eredmény, amik az volt, hogy a Bayern München vezetőihez eljutott az anyagunk, kim voltunk, a klubtól kaptunk ilyen VIP jegyeket, amikor Győrbe játszottak mondjuk a Audi szervezésében. Egy konferencia volt, én nagyon emlékszem, aztán a Web Summit volt Dublinban egy 3 éve, amikor megnéztük az előadók között, ott van a Nike USA Partnerships igazgatója. És de marketinges srác, hogy elkezdtük próbálkozni, hogy nem lehetne, hogy esetleg így beszélgetünk egyet, hogy van egy tök jó termékünk, ami a Nike-nak nagyon kellene. Akartuk elmondani, mert annyira nem jó a termékünk, úgy éreztük, hogy egy Nike idejön, de... És volt még egy válasz, aztán lepasszolt a titkárnőnek, nem tudom, és akkor elkezdtük LinkedIn-en nyomasztani, és ott voltunk a Summiton, amikor egyszer csak visszaír, hogy jó, van egy 15 percem, ha utána békén hagytok. És 15 percből lett egy óra, beszélgettünk, és így elég sokáig még kapcsolatban voltunk. Végül nem fektettek be, nem lett ügyfelünk a Nike, de közben ez meg megint tovább lökött úgy, mint mondjuk a telekomos szerződés, hogy kicsit elhittük, hogy ezt érdemes csinálni.
De érdekes, tehát nem lett Nike-ból semmi, de egy olyan színpadra kerültetek föl, ahol a nagy színpad.
Meg magunkkal szemben is, ugye ez egy ilyen inspiráció volt, hogy ilyen emberrel beszélgetünk.
És mi motivál, ha ez nem?
Érdekelte, meg egyszer valahol a előadáson így beszélgettem erről hosszabban, hogy akkor kezdtem elhinni, hogy így nincsenek határok. Nincs olyan, amit ne lehetne megpróbálni, mert mégiscsak a Nike-nak a partnership igazgatójával voltunk levelező viszonyban. Vagy ugyanez a konferencia oda jött Justin Cook, aki ilyen BBC-nek elnökségi tagja, a British Museumnak, meg a alapítója annak a cégnek, ami összeolvadás után a világ legnagyobb ilyen sportmarketing cége lett, a VPP. És ő oda jött, hogy megnézze a kis standunkat, nagyon tetszett neki, és hónapokig levelezgettünk, hogy ő befektetne egyébként. Abból se lett semmi, de vitt tovább minket.
Érdekes, amit mondasz, hogy nem lett semmi. Lehet, hogy befektetés szintén nem lett semmi, de ugye ennek lehet egy szoftosabb oldalát is nézni. De a Nike-ból is lett valami, csak nem úgy lett valami, hogy dolgoztok. Igen, a Nike-val.
És ugye szintén Zábai Peti mindig mondta, hogy ha odamész pénzért egy befektetőhöz, akkor jó tanácsot fog adni, hogyha odamész jó tanácsi, akkor meg pénzt. Ez körülbelül úgy működött, hogy pénzért mentünk és jó tanácsot kaptunk, de amikor jó tanácsért mentünk, akkor nagyon örömmel adtak jó tanácsot.
Részben működött ez a...
Részben működött, és eltett egy év, elkezdtünk fejleszteni egy nemzetközi játékot, közben itt a csapatot lecseréltük, nem igazán úgy működött, ahogy mi szerettük volna, átalakítottuk ugye az embereket, kicserégettük, csináltunk egy új csapatot, közben elfogyott a pénz, kifutott ugye a Dave-annak a tőkéje, és aktívan keresgettük a lehetőségeket így tovább menni. És második kört, ezt rájöttünk, sokkal nehezebb szerezni, mint az elsőre meggyőzni valakit, hogy szálljon be, mert ott már eredmények kellenek. Tehát első körnél majdnem, hogy fontosabb volt sok helyen, hogy mi van az életrajzodban, kit raksz fel a csapatba, kik mondták korábban azt, hogy ha nem kell fizetni, akkor tök jó, amit csinálsz. Második körnél már azért belenéztek, hogy mit csináltál ebből a pénzből, és milyen eredményeket értél el, és ott találkoztunk egy olyan befektetővel, aki így azt mondom, hogy azzal a hozzáállásával, meg azzal a módszertanával, ahogy az egész alapot fölépítette, így inspirált minket arra, hogy igazán nagyok legyünk. Ez így egy olyan beszélgetés volt, hogy így nagyjából így az utolsó utáni pillanatokban voltunk, és az utolsó előtti ötletünk volt a befektető maga, hogy mégis kihez menjünk még, mert elfogytak Magyarországon a lehetőségek, külföldhöz meg még nem voltunk elég jók, tehát ezt úgy éreztük, és már Dave-an se akart nagyon többet adni. Adtak még egy kicsit az első befektetésre, hogy nézzük meg, hogy tudunk-e valakit behozni, addig működjön a cég. Kifizettek, előtte nyertem márciusban egy startup versenyt, aminek a fő díja az volt, hogy kimehettem a TechCrunch Disruptra, és ott validálhattam kvázi a terméket. Eszméletlen jó volt New Yorkba menni céges pénzen. És akkor jött a találkozás ugye Albrecht Ottoékkal, ahol elmondta, hogy igen, érti, hogy mit akarunk, tehát körülbelül az volt a mondás, hogy ad nagyon sok pénzt, akkor egy év alatt elérünk 500 000 felhasználóig, és mennyire jó lesz, van 500 000 felhasználónk, és azt mondta, hogy ha mi ezt mondjuk, akkor valószínűleg ezt meg tudjuk csinálni, de erre így nem akar adni. Ha bevállaljuk, hogy 4 hónap alatt 1 millióig eljutunk kevesebb pénzből, akkor odaadja, hogy legalább próbáljuk meg. És egyrészt nem volt választás.
Milyen opcióitok volt?
Igen, de ezt úgy talán nem érezte annyira, másrészt meg pont az a kihívás része, hogy ez már azért olyan volt, hogy ki kell menni a komfortzónából. De nyilván ő is tudta, mi is tudtuk.
Harmad idő alatt dupla mennyiség.
Igen, kevesebb pénzből.
Kevesebb pénzből, igen.
És sikerült egyébként az a legszebb, hogy január, kitoltuk egy hónappal talán évvégéről január 31-re, és január 18-án már ott ültünk San Franciscóba a befektető embereivel, meg Kristoffal a 8. emeleten a Skybarba, és éjfél volt San Francisco idő szerint, reggel 9 ugye itthon, és akkor azt mondtuk, hogy jó, most menjünk vissza a szállásra, valószínűleg így 30 percen belül meg lesz az 1 millió regisztráció, és akkor még mitén volt 15 nap a második határidőből, vagy valami ilyesmi, és megvolt, csak fél óránként kaptuk ugye a szervertől a kivonatokat, és 999.980-on volt, vagy valami, tehát és akkor egy pezsgőt bontottunk, és elmentünk aludni.
Wow.
Körülbelül, de...
1 millió ember.
Igen, 1 millió felhasználó. És ezek nem robotok voltak, nem ilyen Mága Zoltánosan pakisztáni vásárolt felhasználók, hanem kidolgoztunk egy olyan rendszert, amiben hittünk, hogy ez elér. Vagy ezzel el tudunk érni arra a pontra, hogy lesz 1 millió felhasználónk, ami kicsit olyan volt, mint tőzsde. Így ott ült egy vagy két ember folyamatosan a gép előtt, mentek a reklámok, egy időben akár több száz, ilyen mikrotargetált reklámok, ahogy mi hívtuk őket, saját ötlet, hogy megnéztük majdnem, hogy San Francisco-t utcára lebont, hogy kinek szurkolnak, és arra az utcára, ahol Ronaldo volt a kedvencük, akkor Ronaldos reklámot raktunk be.
Ez Facebook?
Ez Facebook csak.
Igen. Csak Facebook?
Csak Facebook. Aha. És mondjuk olyan dolgokat értünk el, hogy ezek a kampányok ugye nagyon rövid ideig, nagyon kis közönségre nagyon jól működtek, nagyon olcsón hozták a felhasználókat, és gyakorlatilag az egészet így ilyen Lean Analytics módszerrel ugye belőttük, hogy 8 centünk van egy userre, hogy ne fogjon el a pénz, mielőtt elérjük az 1 milliót, és volt, amikor Suárez lőtt egy gólt, ami Brazíliában 3 centen hozta a regisztrációkat. És Nyilván akkor toltuk bele a pénzt, de ugye az is olyan volt, hogy ott álltam a gép mellett, mint kvázi a pénzügyért felelős.
Ennyire össze lehetett kötni ember. Az éppen aktuális eseményt, hogy megy a meccs, és mennyire játszanak majd?
Valahogy igen, működött. Igen, igen, igen.
Ez gyakorlatilag mérhető, tehát ennyire hát ez, itt korreláció van egyértelmű a kettő.
És ott tapasztaltuk meg, hogy a reklám költés, ez csak akkor eladható egy befektető felé, egy partner felé, ha meg tudod indokolni, ugye kész számszerűsíteni tudod az eredményeit. Ezért nem hirdettünk offline-ba, ezért nem hirdettünk olyan médiumokon, ahol nem lehetett így lebontani, hogy mennyi centbe került az adott user. Valamiatt hoztunk létre, ami akkor szerintem így technológiailag, marketingben, meg minden, az a szakma csúcsa volt. És elértük, gyakorlatilag amire Ottóék adták a pénzt, azt elértük. És akkor volt az, hogy merjünk egy nagyot álmodni. Amerikában előző ősz arról szólt, hogy van ez a Daily Fantasy nevű dolog, ami ugyanaz, mint amit csináltunk, csak pénzben. Tehát nem XP-t gyűjtesz, nem aranytallérokat gyűjtesz, hanem pénzt nyersz.
És ez már kicsit hazárjáték valahol.
Ez egy szerencsejátéknak egy fajtája. Ugye Amerikában akkor tiltott volt a sportfogadás, idén legalizálták, és ez volt helyette gyakorlatilag az online póker rendszerére fölépítve. Ez a 10-en beneveznek csapatot, mindenki $2 berak, 18-at visszaosztunk az első 3 helyezésnek mondjuk, és 2-t megtartunk. Nagyjából ennyi volt az üzleti modell. Amerikában európai focival fölbéreltünk egy amerikai médiaügynökséget, ahol aki a Facebooknak dolgozik, Coca-Colának, nem tudom, 100 000 eurót elköltöttünk rá körülbelül, hogy csináljon egy márkát. Európai dizájnunk az nem működött Amerikában, ezt láttuk. Tehát Egyesült Államokon kívül mindenhol sikeresek voltunk, ott meg nem. És akkor így lett Play the Six a játékunk neve. Ott viszont megtanultunk amerikaiakkal dolgozni, és egy New York-i médiaügynökséggel dolgozni ügyfélként szerintem sokkal megterhelőbb, mint az ember gondolná. Tehát ők tényleg 12-14 órákat dolgoznak egy nap, ha megbeszéljük, hogy majdnem naponta volt egy órás meetingünk Skype-on velük, megbeszéljük, hogy másnapra mi ezt csináljuk, és lebetegedtél, és nem csinálod meg, vagy nem tudom, akkor úgy, jó, oké, akkor beszélünk holnap, és így egy napig nem dolgoztak, de kiszámlázták, mert hogy így nem volt mit csinálniuk, amíg nem küldtük el a cuccokat. És
megint a fegyelem van.
Nem volt lehetőség hibázni velük. Annyira drága volt ez a cég, ugye a mi szintünkön, hogy egyszer csináltuk meg, hogy nem készültünk el valamivel, többet nem. És nagyon megterhelő volt az egész cégnek, nagyon kikezdte ugye a személyes kapcsolatokat is, az a fajta stressz, amit a folyamatos határidők és a folyamatosan egyre nagyobb mennyiségű munka jelentett. De a végén nagyon sokat fejlődtünk. Tehát aki ott nem morzsolódott le a cégről, úgy nagyjából maradt így az idei évig.
Összekovácsoltak.
Igen. Elkezdtük, megcsináltuk, szerintem technológiailag az egyik legjobb játékot a piacon. Akkoriban ez a csúcsa volt mindennek. Március 1-jel elindultunk, úgy körülbelül így vagy másodikán, és március 6-a, 7-e körül így elkezdtek jönni a hírek Amerikából, hogy hát itt óriási gondok vannak ez az egész piaccal, hogy két nagy ilyen milliárd dolláros startup van, a DraftKings és a FanDuel, és hogy pont az előző nap a DraftKingsnek az egyik igazgatója $2 millió nyert a FanDuelen, vagy fordítva.
Ami azért minimum, igen.
Ami minimum ilyen insider trading, igen. És FBI rajtaütések kezdődtek a két cégnél. Kiderült, hogy legalább olyan súlyú balhé volt, mint az Ubernél a vezetőknek a visszaélései, és nem csak a szexuális zaklatások, hanem az alkalmazottak megalázása, ugye a céges policy-k, ahogy így.
Beletegyereltetek akkor.
És körülbelül ugyan...
Az időzítés nem volt a legjobb számotok.
Nem. Kész voltunk, és minden pénzünk abban volt, tudod, hogy ezt így megcsináljuk, és ezt úgy tudtuk meg, legérdekesebb, hogy kaptunk egy levelet a PayPal-től, aki ugye a pénzt gyűjtötte, igen, be helyettünk, hogy az egész iparágat ilyen nem kívánatosnak minősítették, és hogy többet nem tudnak elfogadni. És következő két napban ilyen $9 000 befizetési kísérlet volt a játékban. És Hát ott azt mondom, hogy egy kicsit ebbe így csődbe ment a cég. Tehát minden pénzünket elköltöttük. Tehát
ez egy megrokkant egy picit azért az egész.
Igen. Minden pénzünket elköltöttük, és ettől vártuk. És valószínűleg működött volna, ha nincsenek ezek a balhék. Igazából egy másfél év volt, mire ezt úgy túl tudtunk jutni rajta, hogy tudtunk pénzt elfogadni legálisan. Úgyhogy lett Máltán egy szerencsejáték engedélyünk igazából. Ez óriási átvilágítások voltak, ugye a szervert meg kellett nyitni nem GA felé, ami ugye a felügyelő szerv. Bankszámlát meg kellett nyitni, tehát egy online hozzáférésük van a bankszámlához, ahol tudják követni, hogy megvan-e a pénz, mondjuk nem vehetünk ki, külön számla kellett, ezt mind meg kell tanulni, ugye, hogy hogyan működik.
Azt a mindenit, az ilyen közben, egy mondatban könnyűnek tűnhet, de hát azért...
Ez nagyon nehéz volt, és akkor ott voltunk, hogy van egy játékunk, ami Amerikában megfelel a törvénynek, de nem tudunk pénzt elfogadni, az megoldódott közben, amikor a Máltai megvolt. Van Máltán egy, de nem tudjuk reklámozni, mert országonként kell a helyi Facebookkal megegyezni, mert a helyi Facebook irodával, hogy reklámozhassuk. Google nem engedi, mert van konkurenciába érdekeltsége befektetőként. Tehát van egy program, amiben az ő egy cégük, a Fenduel van benne, és senki más nem lehet nyilván. És úgy hozta az élet, hogy kaptunk egy ilyen igazán nagy kihívást jelentő feladatot, ami az volt egy angol cégnek, aki 10 évig csinálta Kínában az állami lottót, csináljuk meg a kínai verzióját a játéknak. És az volt talán így a legnagyobb kaland, amikor mi kitaláltuk, hogy akkor menjünk Kínába és csináljunk Kínába játékot. Olyat még nem láttam, ami ott történt. Úgy kezdődött, hogy az angolok ugye elvették a lottó jogokat, mert hogy reményt ad a kínaiaknak, hogy kitörhetnek ugye a saját státuszukból, és ezért beszüntették a lottót Kínában. Cserébe kaptak két ilyen kárpótlást, az egyik az egy ilyen payment rendszer elkészítése, ami majd a nagy nem állami kínai payment rendszernek lehet alternatívája helyettese az Alipaynek, illetve megkapták a külföldi focit, hogy ők vihetik be Kínába. És mi meg megkaptuk, hogy akkor csinálunk játékot, hogy ezt tudják monetizálni, illetve hozzunk föl ugye nagy látogatottságot a payment rendszerüknek. Körülbelül ez volt a deal, és mindent újra kezdtünk, mert azt mondtuk, hogy most így 3-4 éve csináljuk ezt az egészet, ha most kezdenénk, akkor sokkal jobban meg tudnánk csinálni ugyanazt a játékot, úgyhogy elkezdtünk újraírni mindent, és az volt ezt a 3-as vagy a 4-es verziója, tehát a újraírása az egésznek. Meg kiszámoltuk, hogy sokkal olcsóbb, mint a jelenlegi rendszert átírni. Hogyha szépen részletekbe lecseréljük. Hát ami ott Kínában volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ők se tudták, tehát a kínaiak se tudták, hogy hogyan álljanak egy ilyen magyar, európai, angol koprodukcióhoz. A legjobb az volt, hogy nekünk úgy voltak elképzelések, mit szeretnénk látni mondjuk, hogy tudjuk értékelni az együttműködést, Google Analytics-et, ami nem, akkoriban lett ilyen hatályon kívüli, vagy nem tudom, egyszer csak lekapcsolták a Google Analytics-et, mikor már be volt integrálva. És mi ugye szerződés szerint abba számoltunk el a kínaiakkal, meg az angolokkal is. És nem baj, van saját. Van saját, Baidunak van egy Google Analytics-e, a Baidu Analytics, ami Tongji, igen, ez volt a kínai neve, Baidu Tongji, ami úgy képzeld el, hogy Google Translate-be beraktuk a kínai Baidu oldalt, mert nem volt angol semmi, és úgy nagyjából megpróbáltuk kitalálni, hogy a jelentéseket hol kell kinyerni.
Ez mondjuk. Komoly.
Ez konkrétan így nézett ki. A legszebb az volt, hogy ez a Baidu Tongji, ez gyakorlatilag úgy képzeld el, mintha valaki megpróbálta volna rosszul leklónozni a Google Analytics-et. Tehát minden gomb ugyanott volt, ahol a Google-ben, mint kiderült a fordítás után. Csak a gombok, azok nagyjából úgy néztek ki, hogy te jelentetted, hogy ez a gomb nem működik, másnapra működött.
De így fejlesztettek?
Így fejlesztettek, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy legyen egy 72 órás nézet is mondjuk, és másnapra volt. És úgy, hogy kb. Ahogy az angolul nem beszélő kínai fejlesztő megértette, hogy működhet ez a Google
fejlesztés. Ez tessék.
És mindent így kaptunk. A Amazonra költöztünk, ugye a másik nagy, az egész világ most már Amazonon fut lassan, Kínába is, csak menet közben az Amazon Kínát megvette a kínai állam az Amazontól, és gyakorlatilag onnantól kezdve csak a nevet licenszelte. És amikor az első tárgyalásokon az angol alig beszélő kínai ügyfélmenedzser a nagy állami szerver szolgáltatónál így azt mondta, hogy persze minden, ami az Amazonnál van, bökjetek rá és van. Ez kiderült, hogy így nem így van, hanem 50-valahány funkcióból, vagy ilyen kis abból, amit ugye tudsz a szerveredhez kérni, talán 2 működött. És a végére fél évvel később 5. És akkor ugye megcsináltuk, túléltük, RPA, CTU-nk már így reggeltől estig ugye reggel még a kínaiakkal dolgozott, este meg az amerikaiakkal, akik benne voltak. Igen, mert Colorado-ban volt a CTO-ja az angol cégnek, aki egy ilyen 60 éves bácsi, aki adatbázisokat tervezett egész életében, de papíron.
Ja, értem. Papíron.
Papíron. Mi meg egy olyan nyelven, amit nem is ismert. Csináltunk adatbázisokat gyakorlatilag online, real-time adatcserével. Nagyon nem működött, de megoldottuk. Megoldottuk, és nagy sikerre. Tehát technológiailag az, hogy működött, az valami óriási volt. És jöttek ugye a fordítás, meg a jogi dolgok, ami a jogi dolgokkal nem kellett igazából foglalkozni. Mi megvettük ugyanúgy, de valószínűleg a többi üzletünket, üzletágunkat rontottuk volna, hogyha a Kínába hagyjuk lelopni a képeket. Ezért megvettük a képeket, ügyfél kifizette, nagyon szívta a fogát, de működött. És hát a fordítás az úgy nézett ki, hogy például amikor tartalmat csinálták az Arzenálnak, hírek szerint 13 ember felvettek arra, hogy arzenálos híreket írjon kínai piacra, mind a 3 nyelven, ugye, ami ott megy. 10 embert fizettek azért, hogy ellenőrizze a 13-nak a munkáját, meg 2 embernyit fizettek a kormánynak, aki beültette azt a 2-t, hogy ellenőrizze az ellenőrök munkáját.
Hát itt a létszámmal, ez a kínai hozzáállás a munkáról, a mennyiséghez, az emberekhez.
Igen, és kimentünk Kínába, így a menedzsmentet kivittük Pekingbe megnézni az ügyfelet. Ez egy ilyen 280 fős iroda, kis cég, ahol ugye ez is ment, de láttuk a 30 embert, aki az Arzenál híreket írja. Tehát így, és nem csak azért, mert foglalkoztatás, azért tényleg volt annyi adminisztrációs munkájuk a fordítás ellenőrzésével, hogy kellett rá a 10 ember, a 2 meg csak jelentgetette a központba, hogy minden rendben van-e. És tehát olyanokon állt 2 hónapot a játék, hogy mi ugye mindent egy angol cégtől, az Optától veszünk, ami statisztika, játékos nevek, keretek, stb. Ezt áthozzuk Oregonba, az Amazonra, ahonnan másoltuk, mert csak befelé lehetett a nagyfalon adatokat küldeni, kifelé nem, biztonsági okokból, nehogy a user adatokat kivigyük. Betoltuk ilyen push rendszerrel a kínai szerverre, ami aztán földolgozta és kiosztotta a kínai ügyfeleknek a dolgokat. Viszont valaki ott a helyi minisztériumban kitalálta, hogy jó, de mi van akkor, hogyha mi kicseréljük a, nem tudom, Messinek a nevét arra, hogy vesszen a párt, vagy valami, és hogy ezt így beküldjük kínaiul. De mondom, nem lehet, mert a kérésetekre úgy építettük fel az admint, hogy volt egy fordító ellenőr az országos kínai népi, nem tudom, fordító irodába, akinek minden egyes textmezőt így le kellett okéznia, hogy ez így jó fordítás. Ez egy jó fordítás.
Tehát iszonyat összetett volt dolgozni együtt a kínaiakkal.
Igen.
És ennek a vége volt siker ebben vonalban?
Elindultunk, megkaptunk mindent. A első hónap az úgy nézett ki, hogy kitalálták, hogy még nem engednek be európaiként a teljes kínai piacra, hanem ben voltunk a kínai állami hírügynökség, a Xinhua-nak az apjába. Tehát már tudom, hogy a kiskutya, labda, teregető néni jellegű kínai karaktereknél volt a sportrovat, és ott volt egy kis kicsike bannerünk, kb. Így indult. Bannerről átvitt egy ilyen JPEG-re, hogy véletlenül se essen valami, amin volt egy QR kód, meg egy kínai felirat, hogy fényképezz be a monitorodról telefonon, hogy hozzáférhess a játékhoz. Tehát, és azt mondták, hogy ez következő lépésben már egy linket fognak engedni, hogyha ez így jól működik. következő lépésben megnyitják Pekingen kívül, és utána majd direktbe be lehet ágyazni az abba, hogyha így minden ellenőrzésen túl vagyunk. Így volt az első héten talán 425 ezer regisztrációja az angoloknak, hogy valami ilyesmi.
25 ezer.
Igen, 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 és így, így csak
nézzünk. Ez létezik máig ez a dolog?
Nem,
nem. Nem, nem.
Ezzel élesbe 2 hetet ment a játék.
Úristen.
A, nagyjából így olyan elképzelés volt, hogy van egy nagy kínai befektető cég, nem akarom megnevezni, aki érdeklődött, hogy beszállna ebbe az amúgy tőzsdén jegyzett angol cégbe. És angolok mondtak egy árat, kínaiak mondtak rá egy ilyen viszontválaszt, ami nem volt összefüggésben nagyságrendileg azzal, amit az angolok kértek, vagy amit az angolok szerint ért a cég. Majd ez ugye az indulásunk környékén volt, de úgy volt, hogy már le volt nyomva a névjegykártyám a BNN-nél, hogy megyek a cég, vagy a befektető vezetőihez elmagyarázni, hogy miért kell a játék a kínai piacra, meg nem tudom. És így a, egy héttel azért, hogy mentem volna ugye a kínaiakhoz beszélgetni, akkor így valahogy ennek az angol tőzsdén jegyzett cégnek a főpénzügyese, CFO-ja bement az angol tőzsdefelügyelethez, és elmondta, hogy micsoda görénységek mennek a cégnél. A pénznyúlás, megvesztegetés, stb. Stb. A cég az becsődölt aznap kb. Tehát főfüggesztették, részvényérték az így földbe állt, egy évig ilyen felügyelet volt, PVC vizsgálta át, tudod minden, ami kell, semmit nem találtak.
Semmit, csak épp elég volt ahhoz az a rágalom.
És ha jól értettem, addigra ez a kínai befektető már átvitte a jogokat, mire...
Júj. Ez iszonyat, tehát valami hihetetlen, tényleg fent, igen. Lent, Kína, erre, arra, Amerika, stb. Is. És onnan hova mentetek? Akkor mi a terv?
Honnan? Hát onnan megint elfogyott a pénz, volt.
Verziót?
Igen, igen, szervezeti átalakulások, stb. És valahogy úgy hozta az élet, hogy egy ilyen magyarországi állami tulajdonú szerencsejáték céggel sikerült megállapodnunk, egy van belőle.
Igen.
És most nekik, hogy velük közösen gyártunk játékokat, tehát most egy évvel később gyakorlatilag belemenekültünk abba, hogy jött egy nagy ügyfél, aki eltartja a céget, közben most a spanyol bajnoksággal tárgyalunk, hogy hivatalos játék legyünk, angol másodosztálya, stb. Tehát így tudom építgetni a cégnek azt a részét, ami majd a nemzetközi lesz. És közben megcsináltunk egy játékot, ami nagyon jó, elérhető a magyar piacon, tehát még az ismerőseim is meg tudják nézni. Edzők ligája néven egyébként, aminek a VB alatt például a Dárdai Pali volt a reklámarca, meg volt Dárdai Pali beszélt arról, hogy milyen edzőnek lenni edzők ligája.
Láttam, igen, igen.
Nekem talán ez volt a legnagyobb öröm az egészben egyébként az 5 év alatt. Nagyon sok helyre eljutottam, nagyon sok dolgot csináltam, de Dárdai Pali a kedvenc focistám volt így magyarok közül nagyon sokáig. Pécsi gyerek, Barcsi, de Pécsen játszott, Pécsen lett NB1-es futballista, rengetegszer találkoztam vele Pécsi Terem tornán, amit az édesapja szervezett, stb. Tehát őt nagyon szerettem, meg ez egy példaértékű ember a viselkedésre, a
gondolkodásra. Neked az, hogy a cégednek vagy a cégeteknek a egyik reklámarca, a Dárdai Pali tud lenni, igen. Azért az valahová értél.
Tehát igen, igen. Akkor én megkönnyeztem egyébként, amikor így megtudtuk, hogy a Dárdai Pali lesz a reklámarca, meg amikor megláttam a videókat. De
ténylegesen megtudtuk.
Igen, igen, igen. Akkor most volt egy általam nem ismer, nem vagyok jó, hogy a YouTube sztár játszott 20 percet a játékunkkal, és ezek olyan dolgok, amik így tök sok örömet adnak. Egyébként meg csináltunk egy céget, ami most már Európa legnagyobb ilyen fantasy játék fejlesztő cége, ami azért a legnagyobb, mert akik velünk együtt indultak, már mind tönkre mentek. És ez egy óriási teljesítmény egyébként.
Ez a kitartás kell, igen. Rengetegszer újraindulás. Igen. Nem számolom már hányszor volt.
Hát olyan 5-6-szor kb.
Honnan van ez az energia magában, Tamás? Honnan?
Szerintem valahogy úgy, hogy én nagyon úgy fogtam fel ezt az egészet, hogy ez az esélyem a sportban megmutatni, vagy benne lenni a sportban. Nem fociztam, outsider vagyok, a maga jó,
de sokszor azt is mondhatod, hogy nem sikerült. Nem,
és igen, nem tudtam ezt
elengedni. De ez megmaradt végig, tehát ez a meg. Szeretet, a foci igen. iránt, ez végig ott végig volt.
És ami az érdekes, hogy gyerekkoromban így a legjobban akkor néztem le focistákat, amik így azt mondták, hogy figyelj, fociból élek, én már hazamegyek, nem nézek meccset, mert hogy így ezt teszi ki az életemet.
Na, az is igaz.
És 3 éve én is eljutottam ide egyébként, azt hogy így volt egy, nem tudom, másfél-két év, amikor annyit láttam a fociból nemzetközibe is, ugye a hátterét, konferenciákon, mi megy a színfalak mögött, hogyan mennek ezek a dílek, stb., hogy így megcsömörlöttem. És ami viszont így újra elkezdett motiválni, az egyrészt az, hogy itt ez az állami szerencsejáték céggel nagyon nagyokat tudunk csinálni. Tehát ők tudják sikerre vinni azt, amit mi nem. Tehát ők el tudják adni a játékot nagy közönség felé. Nekünk nincs pénzünk arra, hogy...
De ti megcsináltok a terméket.
Mi megcsináljuk a terméket, nagyjából szabad kezet kapunk, amíg ugye a biztonsági jogi és a többi oldalát megcsináljuk, meg nyilván beleszólnak, tehát így elmondják, hogy szerintük hogyan kellene, mi elmondjuk, és akkor megegyezünk közösen. Tehát nálunk dolgozik 12 ember, náluk meg 10 ezen a projekten körülbelül, igazgatói szintig, akihez minden héten jelentés van.
Ez egy szép happy ending, bár nincs vége,
igen,
de
igen,
eddig,
igen.
eddig a szakasztak, amit beszélgettünk, azért eljutottunk oda, hogy ez tök jól működik.
Közben tehát ebből meg tudtam finanszírozni a céget, hogy működik, és nyáron pedig eljutottunk odáig, hogy volt egy szintén negyed órán valahogy egy befektető segítségével egy emberrel, akire így rákerestem a találkozó előtt, és úgy az első cikk róla az egy 2006-os Guardian Post, a Man Who Sells United, az ember, aki eladja a United-et. És ő így 10 évig volt körülbelül így a Manchester United-nél marketing igazgató, utána Valenciánál volt, hát nem véletlen, hogy Valencia, Manchester United-en voltam múlt héten, és beszélgettünk arról, hogy mit csinálunk, és beszállt a cégbe így igazából. Azért, mert meggyőztük. Nem biztos, hogy érti, amikor a VB elődöntőt itt Budapesten egy vacsoránál néztük, és ott játszott a telefonjával, vagy az edzők ligájában, magyarul, hogy ugrálnak a pontjai, hogy gól volt, és frissítgette, hogy mikor kapja már meg a játékos a pontot mondjuk az edzők ligájában, és 60 pár éves emberről van szó egyébként, aki 20 évig volt az Ambro igazgatója, mindent látott már tényleg, és azt mondta, hogy ő akar velünk dolgozni. És most gyakorlatilag az ő segítségével meg megnyíltak olyan kapuk, amik magyarként, startupként nem nyíltak
korábban. Tehát látsz egy olyan közeljövőben olyan lehetőséget. Akartam érkezni, van kedvenc játékosod? Mondtatok ilyen?
Kedvenc játékos, engem Messi meghatározta Messi. A futballszurkolásomat, már 11 éves korában néztem, szerintem ő.
Lionel Messi.
Így van.
Lionel Messi fogja valaha reklámozni ezt a céget?
Még akár az is elképzelhető. Angolok nagyobb esélye, tehát az olyan, hogy
Spurs játékos. Harry Kane esetleg?
Odáig el tudok valószínűleg jutni így belátható időn belül.
A fiamnak a falán van Harry Kane, tehát ő van, ő az, aki kirakta néve segített a VBL-ben vonalban.
Elfogytak a névjegykártyáim, de majd küldök. Nekem mi? A névjegykártyám az most konkrétan úgy néz ki, hogy Harry Kane van az elején, hátul a statisztikái, mint ezek a kosaras kártyák, és rajta van a nevem.
Hát én kívánom neked, hogy Harry Kane legyen az, aki a következő edzikligáján ő legyen az, aki reklámozza ezt. Mert ahogy itt most mesélsz nekem, nem csodálnám, hogyha ez nem kéne egy-két évnek, vagy 3 évnek eltelnie.
Van esély, még nem jutok be, de most már így közelítünk hozzá.
Van-e valami, amit el szeretném volna mondani?
Szintén ez a mi lett volna, ha meg ilyen ritka bal szerencse, vagy nem tudom. Pár éve kitaláltuk, hogy lehet, hogy ezt a játékot úgy lehetne jól eladni, ha találnánk egy klubot, akivel együttműködünk, és fizetnénk neki, stb. Nyilván ekkor volt, hogy a DraftKings így 1 millió fontot adott az Arzenának a semmiért, hogy így ugye jogokat fenntartjuk, amikor jövünk Európába, jó, körülbelül ilyen szinten, és ez bedrágította a piacot, de mi azt mondtuk, hogy végigírjuk a 20 Premier League klubot, akiben van a játékunkban, hogy menjen, és 4-en válaszoltak. Uh-huh. 2 olyan pénzt kért, ami nem, 1 megmondta, hogy így nem érdekli, Egyel pedig egészen odáig eljutottunk, hogy ilyen magyar szemmel nézve nagy, de amúgy ilyen jelentéktelen összegért 3 évre megkaphattuk volna a jogaikat. És ott igazából nem az én döntésem volt, hanem befektetői...
Pénzetek nem volt,
meg lehetett volna oldani, de hogy befektető azt mondta, hogy kieső zónában van a csapat, ki fog esni, akkor megbukjuk a...
Melyik csapat volt ez?
Leicester City egyébként. És...
De akkor abban az évben, amikor...
Az előző évben, jaj, ugye kiesésre álltak még 10 forduló végé előtt. Aztán jött a csoda, megnyerték a bajnokságot, és 2 hónapja egy konferencián találkoztam azzal, aki beleült a mi szerződésünkbe egyébként. És? Peter mutatott be neki, beszélgettünk erről, hogy mi alkuttuk ki neki a 40 000 fontot az egészet. 40 ezer fontot fizetett, és valami 70-et keresett rajta. Igen. Nem 70 000-et, hanem 70-et. 70 fontot összesen.
Hát akkor bebukott kell.
Nagyon, és csődbe is ment a cége egyébként.
Hát akkor lehet, hogy nem is volt az olyan rossz. Nem biztos, hogy ti is csődbe vittétek volna.
Nem tudom, de az egy csoda lett volna, és része lehettünk volna annak a csodának, amit a Leicester City leírt, és ezt például tökre sajnálom, hogy elképzelhető, hogyha határozottabb vagyok, meg így jobban adom magam, meg jobban azt, hogy ne hiszem, hogy ebből lehet valami, akkor megcsináljuk, és akkor ott vagyunk.
Hát igen, Tamás, de hát és... akkor ennek így kellett lennie.
Valószínű.
Annyira csodálkozni kartat, én most fogadok veled egy pofa sörben, ami egy komoly tét, nyilvánvalóan, hogy ennél sokkal durvábbak be fognak viszont jönni. Tehát egyszerűen, és nem azért, tehát én inkább a hozzáállást csodálom benned, mert ezek az eredmények, ezek olyan, mintha ilyen melléktermékei lennének annak, ahogy az ember hozzááll a munkához, ahogy kíváncsi, igen, és szívből teszi a dolgát. Mert mindig tanultam, végig toltad ezt, hogy mikor kellett, akkor tanultam, mentem, megkerestem meg fel embereket, nem sikerült Nike, igen, esetleg, nem sikerült a Leicester sem, de más meg sikerült. Tehát,
én nagyon bízom benne, hogy amikor ennek egyszer vége lesz, akkor úgy fogom érezni, hogy ez nettó pozitív a dolog. Ez változó, tehát most nem biztos, hogy minden héten azt érzem, hogy ez
így normális,
abszolút pozitív lenne. Igen, tehát maga az, hogy startupozás, erről ugye kevesebbet beszél az ember, ez sokkal nehezebb, mint amilyennek tűnik. Tehát mindenki ide jön erre a piacra, hogy gyors meggazdagodás reményében, abban, hogy milyen könnyű, nem kell dolgozni, nincs főnököd, nincsenek szabályok, minden.
Aki ebben közel van, az tudja, hogy
aki alapítóként van benn, és 5-6 évig már, akik velünk együtt kezdték, nagy része már nem csinálja. Vagy azért, mert
ezért mondtam,
hogy csődbe ment.
Ezért mondtam, hogy kitartást.
Igen, igen.
Ezeket, ez abszolút gratulálok.
Ez a kihívás, inkább azt mondom, kihívás, hogy az motivál, az egész, nagyon nehéz. Legtöbbször nagyon bizonytanság van az elmúlt 6 évben, szerintem nem volt összefüggően 4-5 hónap olyan, hogy láttuk, hogy 5 hónapig biztos lesz fizetésre pénz. Tehát ilyen dolgok nem voltak.
Bizonytalanság
az, hogy minden fél évben meg kell újulni, mindig újat kell csinálni. Kipróbáljuk, tehát legtöbb esetben ez a körülbelül dobáljuk a falnak a kis lyukra a labdát, és vagy bemegy, vagy nem. De tehát ez ember kell, és amikor nagyon sok startup oda jön, és megkérdezi, hogy megéri ezt csinálni, meg minden, és azt mondom, hogy rajtad múlik. Tehát, hogyha olyan ember vagy, aki mint a, nem tudom, tehát fölpofozzák, és ugyanúgy beáll a sorba újra, hát ha most nem kap pofon, olyan ember vagy, akkor tökre megéri, mert...
De ez egy kicsit az élet ilyen. Ez már, igazából ez már nem startup lét.
Lehet, csak ez így valamennyire én azt érzem, hogy a nagy bizonytalanság, meg a nagy, tehát olyan dolgokat csinálsz, amire nincs követendő példa. Nem mondja meg senki, nem tudsz egy könyvet elővenni, hogy hogyan csináld. Mindent rögtönözni kell, neked kell döntéseket hozni minden alkalommal. Az a legnehezebb, vagy az, amit a leggyorsabban meg kell tanulnod, hogy gyorsan kell döntéseket hozni. Nem biztos, hogy jó lesz, de akkor is be kell állni, amikor nem látod. Nagyon nehéz, nagyon sokszor bizonytalan vagyok, hogy lesz-e holnap, lesz-e jövő hónap. Gyakorlatilag minden hónapban gondolkodom. Cserébe meg annyi mindent ad. Elmentem volna egy multihoz, valószínűleg azt is tudnám ilyen kitartóan jól csinálni, nagyon utálnám. Most azért szeretem, meg céges pénzzel járok meccsekre.
Hát ez pozitív, ebben
vannak nagyon jó dolgok, de egy multinál nagyon kicsi az esély, hogy egy év után egy amerikai Nike igazgatóval találkoztam volna, vagy múlt héten benőttem a Valenciánál, és tényleg el voltak ájulva attól, amit csinálunk. Most már csak meg kell egyezni ugye a pénzen, meg az együttműködés feltételein, és körülbelül úgy az összefoglalóban is valami ilyesmit írtam a srácok, nem azon fog múlni, hogy mennyit kell fizetni a Valenciának, mert még lehet, hogy ingyen is odaadjuk így longtailbe vízva, hanem abban, hogy ahhoz, hogy ez jól működjön egy valenciás együttműködésben, nekik bele kell rakniuk munkát, és azt nagyon nem szeretik az emberek. Tehát valami újat kell csinálniuk, bele kell tanulniuk, mert mi nem tudunk mindent megcsinálni helyettük, van kockázat a részükről, az emberek nagyon kockázatkerülőek. Tehát amikor megy azzal, hogy fizetek valakinek, hogy megcsinálja helyettünk, akkor miért dolgozzak azzal, hogy most bevezetünk egy új játékot, meg nem tudom. És ilyenkor meg ugye az van, hogyha el tudom hitetni velük, és tudok egy olyan hatással lenni rájuk, mint ember az emberre, hogy megéri megkockáztatni, megéri beletanulni, akkor sikeresen csináltam a dolgomat, és innentől kezdve már nem a játékot adom el, tudod, hanem azt a hitet, hogy ebben tudunk együtt valami nagyot csinálni.
Én nagyon szépen köszönöm, ez rengeteg információ, rengeteg olyan dolog, ami szerintem példaértékű. Nem a végén vagyunk semminek, tehát ez egy snapshot. Igen. Olyan, mintha bejöttem volna, és egy ilyen képernyőrész, ami rengeteg minden történt. Lehet, hogy majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Nagyon örülnék.
Neki. Nem tudom, hogy remélem, jól érezted magad.
Nagyon is, nagyon köszönöm a lehetőséget. Titkon bíztam benne egy kicsit.
No, hát most elmondod a végén. Igen. Hát nem sokára már megedik, aztán meg hallgathatják az emberek, és remélem tanulnak ebbe. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!